Sátoraljaújhelyről helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározunk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! 23 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Kettős ünnepre gyűltek össze Jászenyszalu település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében, az 1702-ben épült Minden Szentek tiszteletére szentelt templomban szerdán. Az ünnepi háladó szentmisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnep apropóját az adta, hogy megújult a templom toronysisakja, másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az egri főegyház megye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította a prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben és úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlőtövén, vagyis imádság, jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy a siker érdekében áldozatokat kell hozni, a kötelességtudat fontos része a keresztény ember életének. Személyesen vállalt garanciát Orbán Viktor a 2 és 3 gyermekes édesanyák adókedvezményének bevezetéséért a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, garantálja, hogy októbertől a 3 gyermeket nevelő édesanyák, jövő január 1-től pedig a 40 évnél fiatalabb 2 gyermekes anyák életük végéig jövedelemadómentesek lesznek, majd felmenő rendszerben a végén minden magyar édesanya, aki legalább 2 gyermeket szült, adómentesé válik. Az uniós vezetők azért dolgoznak, hogy az energia drágább legyen és nehezebben hozzáférhető. Nekik fontosabb, hogy ártsanak Oroszországnak, mint hogy a saját állampolgáraiknak jó legyen, ami abszurd, jelentette ki a kormányfő. Emlékeztetett, az EU tervei között szerepel, hogy 2027-re teljesen leállítsák az Oroszországból érkező energiaimportot. Nem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel velünk fizetesse meg Ukrajna támogatását, mondta. Orbán Viktor számításai szerint, ha az Unió tényleg betiltja az orosz importot, akkor Magyarországnak 800 milliárd forinttal többet kell áldoznia arra, hogy máshonnan beszerezze az energiát. Érte, hogy ártani akarnak az oroszoknak és segíteni az ukránokat, de azt ne a magyarok kárára tegyék, ha ezt a pénzt Brüsszel ideadja, akkor kvittek vagyunk, lehet erről tárgyalni, fogalmazott. Orbán Viktor Chen Wenjingel a kínai kommunista párt központi politikai és jogi bizottságának titkárával tárgyalt Budapesten, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő kiemelte, Európa versenyképességét a Kínával való együttműködés és a konnektivitás erősítése, nem pedig a kelet és nyugat mesterséges szétválasztása szolgálja. Orbán Viktor később munkalátogatás keretében találkozott Alekszandr Vučić szerb elnökkel Belgrádban. A felek tárgyaltak a magyar-szerb energetikai együttműködés fejlesztéséről. Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult szankciós környezetben Szerbia a magyar földgázellátás szempontjából kulcsország lett, naponta 20 millió köbméter földgáz érkezik. Hamarosan megkezdődik az új kőolajvezeték építése Magyarország és Szerbia között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint a 2027-re elkészülő vezeték hazai szakasza 180-190 kilométeres lesz, és ennek nyomán az egész térség üzemanyag ellátását biztonságban tudhatjuk, emiatt nem kell például benzináremelésre számítani majd a jövőben. Arra is kitért, hogy hasonlóképp a villamosenergia összeköttetés kapacitását is megduplázza a két ország 2028-ra. A ragadó száj és körönfájás vírus megjelenése nyomán új pályázati lehetőséggel segíti az Agrárminisztérium a telepek állatbetegségekkel szembeni ellenálló képességének növelését, jelentette be a TÁC államtitkára. A támogatási kérelmek benyújtására június 25-től lesz lehetőség a gazdálkodóknak, ismertette Viski József. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.666.000 fő volt, között a Központi Statisztikai Hivatal. A február-áprilisi 3 hónapos időszakban 4.673.000 fő, ez 32.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A 80 év felettiek hamarosan külön igénylés nélkül megkapják a gondosórát minden vármegyében, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett, a program a kormány által elindított ingyenesen igénybe vehető 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gomnyomással jelezni tudják, ha segítségre szorulnak. Végül az időjárásról. Délelőtt majd a Duna-Tisza közén, délutántól a Tiszántúlon is felszakadozik, csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. A keleti határvidéken maradhat estig borult az ég, azután már csak futózápor lehet, az északi szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A valódi és tartós béke ígéretét vigyük el a háborútól sebzett világba. Róma városa tisztelettel adózik 14. Leó pápának. A Szentek ügyei dikasztérium dekrétumai vértanúság és hősies erények elismeréséről. Leó pápa június 17-én találkozik az olasz püspöki konferencia tagjaival. 14. Leó Szent Ágoston receptje szerint készült boldogságtortát kapott ajándékba. Kassában Szent Ritát ünnepelték Leó pápa áldásával és üdvözletével.
Leó pápa, a valódi és tartós békéigéretét vigyük el a háborútól sebzett világba. A pápai missziós művek közgyűlésének tagjait fogadta csütörtökön 14. Leó pápa. Lépjenek túl az egyes plébániák, egyházmegyék és nemzetek határain, fölfedezve az egységet Krisztusban, buzdított. Világunknak, amelyet megsebez a háború, az erőszak, az igazságtalanság, szüksége van arra, hogy meghallgassa Isten szeretetének evangéliumi üzenetét, és megtapasztalja Krisztus kegyelmének kiengesztelő erejét. Több mint 120 országból érkeztek résztvevők a pápai missziós művek éves közgyűlésére, amelynek alkalmából audiencián fogadta őket a pápa. Háláját fejezte ki értékes szolgálatukért, mely az egyház evangelizáló küldetésének elengedhetetlen része, és amelyről ő személyes tapasztalatot szerzett Peruban töltött lelkipásztori évei alatt.
The Pontifical Mission Societies are effectively the primary means of awakening missionary responsibility among all the baptized.
A pápai missziós művek valóban az elsődleges eszközt jelentik valamennyi megkeresztelt ember missziós felelősségének felébresztéséhez, és ahhoz, hogy támogassák azokat az egyházi közösségeket, amelyek fiatal egyházi környezetben vannak. Ezt látjuk a hitterjesztés művének munkájában, mely segítséget nyújt a lelkipásztori és hitoktatói programokhoz, új templomok építéséhez, az egészségügyi szolgáltatásokhoz és a nevelési szükségletek ellátásához a missziós területeken. A Szent Gyermekség műve is támogatja a gyermekek keresztény képzésére irányuló programokat, azon túl, hogy foglalkozik alapvető szükségleteikkel és védelmükkel. Hasonlóképpen a Szent Péter apostol műve segíti a missziós hivatások ápolását, legyenek azok papi vagy szerzetesi hivatások. Végezetül a Missziós Unió a papok, szerzetesek és szerzetesnők, valamint Isten egész népe képzésével foglalkozik az egyház missziós tevékenységének javára. Az apostoli buzgóság az emberek között továbbra is fontos szempontja az egyházi megújulásnak, amelyet a II. Vatikáni zsinat írt elő, ma pedig még sürgetőbbé vált. Világunknak, amelyet megsebez a háború, az erőszak, az igazságtalanság, szüksége van arra, hogy meghallgassa Isten szeretetének evangéliumi üzenetét, és megtapasztalja Krisztus kegyelmének kiengesztelő erejét. Az egyház valamennyi tagja arra kapott meghívást, hogy olyan missziós egyház legyen, amely kitárja a karját a világnak, és hirdeti az igét, az egyetértés kovászává lesz az emberiség számára. Minden népnek, sőt minden teremtménynek el kell vinnünk a valódi és tartós béke evangéliumi ígéretét, ami azért lehetséges, Ferenc pápa szavaival, mert az Úr legyőzte a világot és örökös konfliktusait azáltal, hogy keresztje vérével kibékítette azt. Leó pápa megállapította.
Hence we see the importance of fostering a spirit of missionary discipleship in all the baptized and a sense of the urgency of bringing Christ to all people.
Fontos növelni a missziós tanítványi lelkületet minden megkeresztelt emberben, és azt, hogy elvigyük Krisztust minden népnek. Ennek kapcsán a Szent Atya köszönetét fejezte ki a pápai missziós művek munkatársainak, amiért minden évben előmozdítják a missziós világnapot október utolsó előtti vasárnapján, ami óriási segítség számára az evangelizálási dikasztérium hatáskörébe tartozó egyházak gondozásában. Ahogy minden évben a pünkösd utáni napokban, az egyház a Szentlélek vezetésével, bizalommal, örömmel és bátran folytatja útját a történelemben, Jézus nevét hirdetve és az üdvösséget, ami az evangélium üdvözítő igazságába vetett hitből születik. A pápai missziós művek ennek a feladatnak fontos részét alkotják. Leó pápa arra kérte a nemzeti igazgatókat, hogy kiemelten látogassák az egyházmegyéket, plébániákat, a közösségeket, és így ráébresszék a híveket a misszió fontosságára, valamint arra, hogy támogassák a fiatal és fejlődésben lévő egyházakban élő testvéreinket. Két alapvető szempontot emelt ki a Szent Atya a pápai missziós műveket jellemezve, a szeretett közösséget és az egyetemességet. Feladatuk az, hogy osztozzanak a pápa és a püspöki kollégium missziós küldetésében. Ápolják és erősítsék a Szentlélek által működtetett hívő közösség egyház felfogását, mely segít, hogy belépjünk a Szent Háromság tökéletes egységébe és harmóniájába. A Szent Háromságban ugyanis minden dolog egységre talál. Az életnek és a keresztény küldetésnek a dimenziója különösen közel áll Leó pápa szívéhez, ezért választotta Szent Ágoston szavait püspöki és most pápai szolgálata jelmondatául. In illo uno unum. Ő benne az egyben egyek. Krisztus a mi üdvözítőnk, és benne egyek vagyunk, Isten egyetlen családja, túl minden nyelvi, kulturális és tapasztalati gazdag változatosságon. Az a tudat, hogy Krisztus testének tagjaiként szeretett közösségben vagyunk, természetes módon megnyit minket az egyház evangelizáló küldetésének egyetemes dimenziója előtt, és arra ösztönöz, hogy túllépjünk az egyes plébániák, egyházmegyék és nemzetek határain, hogy megosszuk mindenhol és minden néppel Jézus Krisztus Urunk lélekemelő ismeretét.
A renewed focus on the church's unity and universality corresponds precisely to the authentic charism of the pontifical mission societies.
Az egyház egységére és egyetemességére való megújult odafigyelés tökéletesen megfelel a pápai missziós művek valódi karizmájának, amely alapján az alapszabály megújítási folyamata is zajlik majd. A pápa bízik abban, hogy ez megerősíti majd az intézmény tagjait az egész világon a hivatásokban, hogy Isten népe missziós buzgalmának kovásza legyenek. Az idei szent év valamennyiünktől azt kéri, hogy a remény zarándokai legyünk. Ferenc pápa idei missziós világnapra írt üzenetének témáját idézve, Leó pápa így zárta beszédét. Legyetek továbbra is a remény misszionáriusai az emberek között. Kérjük Mária, az egyház anyja szeretetteljes közbenjárását, mondta, majd apostoli áldását adta a pápai missziós művek valamennyi tagjára, az Úrban való tartós öröm és béke zálogaként.
Róma városa tisztelettel adózik 14. Leó pápának. Május 25-én, vasárnap délután tartják 14. Leó székfoglaló szentmiséjét a Lateráni Szent János Bazilikában. Ezt megelőzően Roberto Gualtieri, Róma polgármestere elismerését fejezi ki a Szentatyának a kapitóliumi domb lépcsőjénél. Az Arezzoli Bazilika előtti téren a kapitólium lépcsőjének alján 14. Leó pápa fogadja Róma városának tiszteletadását Roberto Gualtieri polgármestertől. A hírt a Szentszék sajtóirodája jelentette be, amely arról számolt be, hogy az eseményre délután 4:45-kor kerül sor, május 25-én vasárnap, azon a napon, amelyen a pápa Róma püspökeként szentmisét mutat be a Lateráni Szent János Bazilikában, és ezzel birtokba veszi római katedráját, azaz püspöki székét. Közvetlenül a szertartás után a pápa megjelenik a Lateráni Bazilika központi lodzsáján, hogy megáldja Róma városát. Este 7 órakor Leó pápa a Santa Maria Maggiore Bazilikába vonul, ahol imádkozik a Salus Populi Romani híres Mária ikon előtt.
A szentek ügyei dikasztérium dekrétumai, vértanúság és hősies erények elismeréséről. A Szentek Ügyei Dikasztériumának prefektusa Marcello Severano bíboros, miután Leó pápa május 22-én csütörtökön délelőtt kiavatáson fogadta és meghatalmazta őt, közzétette azt a három rendeletet, amely két keresztény lélek vértanú életfelajánlását és egy harmadik életének hősies erényeit ismeri el. Az első két dekrétum összekapcsolódik, mert egy spanyol kapucinus püspök és egy kolumbiai kapucinus szerzetesnővér vértanúságát ismerik el, akik Ecuadorban egyszerre szenvedték el a mártírhalált helyi benszülött indiánoktól. Isten szolgája Alessandro La Baca Ugarte, rendi nevén Manuel atya, kapucinus szerzetes pap, Pomária címzetes püspöke, a kolumbiai Aguarico apostoli vikáriusa 1920. április 19-én született a spanyolországi Bejtszamában, és 1987. július 21-én halt meg Tiguino helységben Ecuador területén. Isten szolgája, a Nyéze Arango Velázquez rendi nevén Havas Boldogasszony Mária, a Szent Család Kapucinus Terciárius nővére kongregációjának fogadalmas szerzetes nővére 1937. április 6-án született a kolumbiai Medellínben, és 1987. július 21-én halt meg, ugyancsak Tiguino helységben Ecuador területén. A harmadik rendelet elismeri Isten szolgája Mateusz Makil, Trajé címzetes püspök, az indiai Kottayam egyházkerület első apostoli helynökének, a Boldogságú Szűz Mária látogatására nevezett nővérek kongregációja alapítójának hűséges erényeit, aki 1851. március 27-én született az indiai Manjurban, és 1914. január 26-án hunyt el az indiai Kottayamban.
Leó pápa június 17-én találkozik az olasz püspöki konferencia tagjaival. 14. Leó pápa június 17-én délelőtt 10 órakor fogadja az olasz püspöki konferenciát a 6. pálteremben. Hálásak vagyunk a Szentatyának ezért a jó indulatú és figyelmes gesztusért az olasz püspöki konferencia iránt, amely sajátos és szeretetteljes harmóniában él Péter utódjával, Róma püspökével és Olaszország primásával, hangsúlyozta Giuseppe Baturi, az olasz püspöki konferencia főtitkára. A találkozót követően kezdődik a püspöki kar 80. rendkívüli közgyűlése.
Leó pápa Szent Ágoston recepte szerint készült boldogság tortát kapott ajándékba. Május 22-én az Ágoston rendi Szent Rita szerzetes nővér emléknapján átadták 14. Leó pápának azt a tortát, amelynek receptjét a hippói püspök de Beata Vita, a Boldog Életről című művében írja le, jelezvén egyúttal a szükséges hozzávalókat. Leó pápa nagyra értékelte az ajándékot, amelyet egy régi ismerősre küldött neki Szent Rita ünnepére, és amit a pápa megosztott az ágostonos rendtestvérekkel és személyi titkárával. Az ízletes sütemény nagyon szívesen fogadta Leó pápa csütörtökön délben Szent Rita napján. Szent Ágoston a boldog életről szóló írásában beszél a boldogság tortájáról, amelyet receptje szerint a 4.-5. században tönkölyízből, mandulából és mézből készítettek Észak-Itáliában. Ez a hidegen fogyasztható süteményfajta kísérletképpen Észak-Itáliából, mégpedig a Brianza tartománybéli Cassiacum, mai nevén Cassago városából származik, a Szent Ágoston a De Beata Vita, a Boldog Életről című művét írta. Ebben a művében Szent Ágoston elmeséli 32. születésnapját, amelyet 386. november 13-án ünnepeltek meg családi közösségben, Cassiacumban, amely részt vett az édesanyja Szent Monika, Ágoston fia Adeodatus, és testvére Navigius, valamint két unoka testvére Rusticus és Lastidianus, továbbá Ágoston mester két tanítványa Licentius és Trigetius. Az ünnepi ebéd során Ágoston így szólt: azt hiszem, születésnapomon nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is bőségesebb ételt kell kínálnom. Majd a test táplálására elfogyasztott ételekből kiindulva elmagyarázta a vendégeknek, hogy létezik egy lelki lakoma is, amely táplálja a lelket és boldogsághoz vezet. Ez az élet az igazságból táplálkozik, és így az Isten által kívánt cselekedetig teszi boldoggá az embert. Szent Ágoston a következő évben, 33 éves korában, 387. április 25-én keresztelkedett meg fiával együtt Milánóban, és a város szent püspöke Ambrosius Szent Ambrus kezéből nyerte el az Isten gyermekség kegyelmét. A torta, amelyet valószínűleg Szent Mónika készített erre az alkalomra, volt a kiinduló pontja annak a 3 napon át tartó beszélgetésnek, amelynek témája az áldott életre való törekvés, azaz a boldogságra való törekvés volt. Szent Ágoston írja le ezt ebben a párbeszédében, amelyben megcáfolta azon tudósok elméleteit, akik az igazságot keresték ugyan, de azt nem érték el. Nem rendelkeznek azzal, amire vágynak, és ebből következik, hogy nem boldogok. De az ember nem bölcs akkor, hanem boldog. Ezért Ágoston 3 okot fogalmazott meg, amelyeket úgy kell tudomásul venni, mintha egy megkóstolandó torta 3 összetevője lennének, írja a De Beata Vita című művében. a recept napjainkra áthagyományozódott, és a süteményt a boldogság kívánságaként kínálják az ünnepeltnek, miként így adták mustát Leó pápának, mint a május 8-án megkezdett egyetemes péteri szolgálatának ízletes erőjelét és jó kívánságát.
Kassában Szent Ritát ünnepelték Leó pápa áldásával és üdvözletével. Több száz ember gyűlt össze május 22-én az umbriai város kegyhelyén a szent liturgikus emlékére bemutatott szent misére. Reina Bíboros, a pápa római helynöke a szertartáson hangsúlyozta. Ma aggódva amiatt, ami világszerte történik, a sok véget nem érő háború miatt, a béke és a testvériség ajándékát kérjük. A szertartásra Alejandro Morál atya Szent Ágoston rendjének perjele üzenetet vitt a híveknek 14. Leó pápától. Megkért, hogy tolmácsoljam üdvözletét és imáit. Csütörtökön délelőtt a rendi főgenerális részt vett az umbriai városban az ünnepélyes pápai misén, amelyet Baldo Reina Bíboros, a pápa római helynöke mutatott be a békecsarnokában. A liturgia végén Morál atya elmondta a jelenlévőknek a pápa szavait, amelyeket a héten mondott neki. A Szent Atya megkért, hogy üdvözöljelek benneteket. Ezen a héten hétfőn találkoztunk, és megkérdezte, jövök-e Kássába. Igent mondtam, így üdvözletét és imáit küldi nektek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2017. május 17-i adás ismétlését hallják, melyben Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai folytatják a jegyes oktatásról szóló beszélgetésüket.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelt rádió hallgatók, a Szent István Rádió Miskolci stúdiójából Szokoly Bettina és Szabó István, a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai jelentkeznek. A mai adásban a jegyes oktatásnak újabb két témáját, illetve a párkapcsolatnak két fontos kérdését szeretnénk megvitatni. Ez a pénzhez való viszony, egyáltalán az anyagi javaknak a szerepe a kettőnk közös életében, meg a család életében, és a kommunikációnak a kérdése, amik olyan témák, amelyek elég gyakran vezethetnek, vagy vezetnek egy-egy párnak az életében komoly konfliktusokhoz, válságokhoz. Ezért nagyon jó, ha szóba kerül a felkészülés idején, mind kettejük között, négy szem közt, mint pedig a jegyes oktatásnak a légkörében, milliójében, hiszen így akkor előre lehet ismerni, hogy a párunk milyen elképzelésekkel érkezik meg a kapcsolatba ebben a két témának a tekintetében. Ebből először most próbáljuk meg a pénzhez való viszonyt elemezni. Alapvetően az embereknek az életében a pénz milyen szerepet tölthet be, hogyan érkezhetnek meg, mire felnőttek lesznek egy párkapcsolathoz.
Tulajdonképpen a pénzzel kétféle módon lehet bánni. Vagy gyűjtögetjük, és ez a mániánká válik, vagy az a pénz, ami úgy általában forog nálunk, azt rögtön költjük valamire. Akár csak a háztartásra, bármire tulajdonképpen.
Tehát alapvetően már ez így jó ketté választja az emberiség egy körét, igen, hogy van egy ilyen eszköz használata a pénznek, amely azt a cél szolgál, hogy hasznos legyen minden napunkban, vagy pedig egy ponton céllá válik a pénz, és alárendeljük magunkat a pénz felhalmozásának. Miért fontos erről beszélni egy pár esetében?
Mert hogyha az egyikük célként tekint a pénzre, a másikuk pedig eszközként, vagy az életvelejárójaként, akkor az elég nagy ellentéteket alakíthat ki.
Hát mint általában minden, hogyha valamiről különbözőket gondolnak.
Igen, és én ponton még tovább is mennék, ugye nem csak az a fontos, hogy különböző gondolnak el, hanem az, hogy mondjuk egy ilyen képzeletbeli ranglistán, életüknek a értékrendjében melyik hely teszik a ranglistán. Tehát nagyon nagy konfliktusok lehetnek abból, ha valaki mondjuk az élre teszi valahova az első helyek egyikére, másik ember pedig jóval hátrább. utána, hogy tisztáztuk a pénzhez való viszonyunkat, akkor felmerülnek a kérdése, hogy hogyan is éljünk ezzel a pénzzel. Milyen problémák, milyen kérdések adódhatnak ezen a területen?
Hát szerintem a legelső, ami úgy felmerülhet, hogy amit már egy családot alkotnak ketten, akkor a hogy hány keresős legyen egyáltalán ez a család, hogy egy vagy kettő. Hogyha pedig két keresős a család, akkor azt is meg kell vitatni, hogy egy közös költségvetést állítsanak fel, vagy a külön megkeresett bérüket úgy költik el, ahogy nekik tetszik.
De régen alapvetően olyan volt a társadalmi beilleszkedés úgy a múlt század közepéig, hogy a feleségük, az asszonyok többsége nem dolgozott, hanem azt tekintették az asszony feladatának, hogy a gyerekeket nevelje meg a háztartást vezesse, de hozzá kell tenni azt is, hogy annak idején megélhetésnek elég volt a férfi keresete. Ez alapvetően megváltozott az utóbbi 50-60 évben, és gyakorlatilag ma már igen csak elképzelhetetlen úgy egy család, hogy ne tartana igényt két keresőnek a jelenlétére. Itt viszont rögtön felmerül az a kérdés, hogy akkor a pénzkeresettel elment idő mellett, vagy annak ellenében a szerepek is megváltoznak a családomból, és ezt már említettük a korábbi adásban is, hogy akkor egyenlőbben kell elosztani például a házi munkával, vagy a gyerekneveléssel járó feladatokat. Miután megkerestük azt a pénzmennyiséget, amely befolyik a bevételeinkből, milyen fontos dolgokat kell leszögezni ezzel a pénzzel kapcsolatban a közös jövőnk tekintetében?
Például azt, hogy a pár gyűjti a gyerekeknek mondjuk az egyetemre, vagy valahova a jövőjükre, vagy hogy elteszik, nyaralni mennek belőle, kocsit vesznek, vagy hogy elteszik alapvetően, vagy elköltik azonnal.
Vagy akár hitelt is vesznek fel.
Bizony, hiszen itt már nem csak egy embernek a egyéni sorsáról van szó, hanem ugye a páromnak, páromat is magammal rántom, akár egy elköteleződésbe, mint egy hitel tekintetében, akár egy döntésbe, hogy mi a fontos nekünk, és később ugye a születendő gyerekek is öröklik annak a jó vagy rossz sorsát, hogy mi hogyan bántunk a pénzzel. Megemlítettük itt az adás előtt, hogy néztünk egy filmet a Fráter Gimnáziumban, a Tűzbiztos házasság címmel, amely egy válságba jutott házaspárnak a válságból való kilábalásáról szól, keresztény megoldásáról, ott is felvetült a pénz, ott milyen dolggal találkoztunk a filmben.
Hát ott ugye közös kasszán voltak ketten, és abból alakult ki a konfliktus, hogy a férfi tulajdonképpen a hobbiára kívánt elrakni nagyon-nagyon sok pénzt, tulajdonképpen egy hajót akart megvenni, és hát a felesége ezt nem nézett túl jó szemmel, hogy így az ő pénze felett ő nem rendelkezhetett, ellenben a férfi az egészet elkötötte, ahogy van.
Tehát az volt egy alapvető hiba, hogy abban nem tisztelte a házastársának a akaratát, döntését, hanem az már az elhidegelésüknek a egyik állomása volt, hogy csak a saját érdekeimet tekintem. Aztán, hogy mondta, tényleg szépen túllábolt a férj ezen a válságon, és utána önzetlenül éppen le tudott mondani erről a pénzösszegről a feleség édesanyja céljaira. A nevelés tekintetében is felmerül a pénzhez való viszonyunk. Gondoljatok például a gyerekeknek a kamaszkorban a zseppénz kérdésére.
Ez egész nehéz dolog.
Miért?
Mert Magyarországon annyira nem volt szokás a gyerekeknek pénzt adni, hogy csak úgy a semmire gyakorlatilag, hanem volt egy jeles alkalom szülinap, gyereknap, vagy valami, amire indokolt volt. Viszont ugye az amerikai filmekben pedig azt látták a szülők, hogy a gyerek kap mondjuk $5 hetente, csak mert van, mert él, mert örülünk neki. És itt Magyarországon is szerintem a szülők próbáltak vagy divatosak lenni, vagy nem tudom, jó szülők lenni azzal, hogy a gyereknek adnak hetente 1000 forint, vagy nem tudom mennyi zseppénzt.
Jó, a gyerek is látta a filmben, hogy ez ott úgy működik, akkor miért nem működhetne az életben nálunk is így? Szerintem mondjuk ebből adódóan ez egy egészen javas elvárás tud lenni.
Nekem eszembe jutott egy másik haszna is, ugye amiatt, hogy most már közel 30 éve egy teljesen más társadalmi rendszerben élünk, gyakorlatilag egy kapitalista alapon álló piacgazdasági rendszerben élünk, egyre inkább beemelik, ahogy múltkor is mondtuk, az oktatásba, nem csak a háztartásbeli ismereteket, hanem például a pénzgazdálkodást, és egyre több család ismeri fel, hogy jó az, ha kicsiben már kipróbálja magát a gyerek abban a tekintetben, hogy tudja-e okosan beosztani, tud-e valamire félretenni, érezze egy kicsit azt, hogy legyenek ötletei, álmai, tervei, és azokra képes legyen gyűjteni, átgondolni, hogy az-e a fontos, vagy mégis inkább a másik dolog, és akkor mire felnőtt, talán nem nulláról kezdi az egész pénzhez való viszonyát.
Aztán még van a gyerek előtt is egy egész fontos téma, hogy ha szeretnének összeköltözni, ami ugye a házasodással együtt jár, hogy milyen jellegű lakásban szeretnék lenni, lakásban, vagy házban, vagy valamelyik szülőnél, vagy valamelyik szülő mellett. Ezek azért pénzügyileg is egész fontos kérdésnek bizonyulnak mindenkinél.
Hát, hogy egyáltalán vidéken vagy városban.
Hogyha járod az utat, és nézed az embereket, Sokan viselnek ékszereket. Sok kereszt függ, nyakláncon fülbe való. Viselik szerényen, vagy hivalkodó. Egy apró kereszt lehet tíz csupán, de az ember nem ezért hordja talán. A gyűrű is lehet csak egy csiszolt fénydarab, amit kedvelnek, mert értéke megmarad. Nyilvánvaló, nem maga a tárgya fontos, a lényeg csupán elbújik mögé. De van két dolog, mely pár esztendő óta hozzám nőtt, viselem mindenfelé. Kis kereszt a nyakamban, gyűrű az ujjamon. Két kicsi tárgy, két kicsi jel, örömmel hordozom. A kereszt hirdesse Krisztust, a mindenség urát. A gyűrű zenge a szeretet és a hűség himnuszát. Ha rávillantok apró kincseimre, eszembe jut, kikhez tartozom. Szeretnék hozzájuk mindig méltó lenni. Ez nagy feladat, de gyönyörű, tudom. Nyilvánvaló, nem maga a tárgya fontos, a lényeg csupán elbújik mögé. De van két dolog, mely pár esztendő óta hozzám nőtt, viselem mindenfelé. Kis kereszt a nyakamban, gyűrű az ujjamon. Két kicsi tárgy, két kicsi jel, örömmel hordozom. A kereszt hirdesse Krisztust, a mindenség urát. A gyűrű zenge a szerepe és a hűség himnuszát. Kis kereszt a nyakamban, gyűrű az ujjamon. Két kicsi tárgy, két kicsi jel, örömmel hordozom. A kereszt hirdesse Krisztust, a mindenség urát. A gyűrű zenge a szeretet és a hűség himnuszát.
Adtam számotokra az adás előtt egy ilyen kis jegyes oktatási segédanyagot, aminek az a címe, hogy amiről még a jegyesség idején beszélni kell. Ezek ilyen nagyon aranyos mondatkezdemények, fél mondatok, pont-pont-ponttal befejezve, retteltesen élvezik a jegyes párok, amikor jegyes oktatást tartok, hiszen a kezükbe adom, és nem én szúrom ki, hogy melyik mondatot szeretném hallani tőlük befejezni. Ők egymásnak teszik fel a mondatokat, és hát nagyon, ez nagyon-nagyon játékos szokott lenni, nagyon szeretik, és tényleg kíváncsiak is egymástól is a válasz, és én is sokat megtudok a párnak a pénzhez való viszonyára. Osszunk meg ebből egy párat a hallgatókkal. Milyen mondatokat találunk ebben az anyagban?
Hát például, amit az előbb mondtam, hogy ilyen lakásra vagy házra vágyom. Pont.
Szeretnék gyűjteni, hogy vehessek. Pont.
Hitelkártyát használok? Vagy hogy mi a legnagyobb pazarlás, vagy mi a legjobb befektetés?
Az anyagi biztonság 1-től 10-ig mennyire fontos számomra.
És ezen kívül szeretném, ha lenne valami.
Köszönöm, csak néhány volt ezekből a mondatokból, de ebből is látjuk azt, hogy milyen jó, sokat mondóak a befejezések. Egymás számára és a pároknak is, hogy egyes oktatást végző pap vagy lelki vezető számára is, aki ezt végzi. Pénzkezelésen kívül megemlítettük az adás elején, hogy a kommunikációt is szeretnénk a mai adásban egy kicsit felgöngyölíteni. A kommunikáció talán még jobban ott van a mindennapjainkban, még a pénznél is jobban, és hát nagyon sok áldással és nagyon sok átokkal is tud együtt járni, hiszen főleg akik panelban laknak, azok hallanak ilyet és olyat, hiszen nyitott könyv a szomszédoknak is az élete, úgyhogy gondolom ti is már rengeteg ilyen tapasztalatot láttatok odahoz egy szüleiteknél, illetve más családokban. Miért fontos a kommunikációt tanulni és a kommunikációról beszélni, meg azt egyeztetni?
talán a legfontosabb azért, mert a különböző nemek különböző féleképpen mondják el azt, amit mi szeretnének. Tehát például, hogy a nők testbeszéddel próbálnak inkább elmondani dolgokat, míg a férfiak a szavakra támaszkodnak konkrétan.
Inkább a férfiak a tényekre szorítkoznak, mert egy információforrásból tudom, hogy férfiaknak az egy a biológiailag is más, hogy van felépítve, mint a nőké, ezért a két eltérő felteként található a verbális, illetve az érzelmi központ. Ez azt jelenti, hogy a férfiak emiatt nehezebben fejezik ki az érzelmeiket, és ők nem szavakkal, gesztusokkal fejezik ki, csak ilyen teljesen indokolatlan módon, például lemossák a másik pocsiját, vagy hoznak kaját, vagy ilyesmi. És ez valamilyen szeretet kifejezés részükről.
Mert aztán a másik vagy észrevesz, vagy nem tudja hova tenni.
Igen, sokszor előfordul, hogy nem arra vágyik mondjuk a feleség, mint amit a férje esetleg jó szándékkal nyújtani tud számára. Egy számára fontos cselekedet, esetleg semmit mondó, vagy kis értékű lehet a másik fél számára. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a két nem kommunikációja közti különbséget. Még egy érdekes dolgot megismertünk ebből az anyagból, mégpedig azt, hogy a hallgatás milyen szerepet tölt be a két nem életében. Ha egy férfi hallgat, vagy ha egy nő hallgat, alapvetően különböző a kettőnek az üzenet értéke, és ebből kifolyólag a kezelése is más kéne, hogy legyen.
Szóval, ha egy nő hallgat, akkor fuss, hozd csokit, és biztonságos távolságból dobáld. És akkor talán minden jó lesz talán.
Hát a férfiakat se kell éppen piszkálni, hogyha hallgatnak, mert akkor rádordít, hogy hagyja el békén.
Illetve az anyagunk pont azt mondta, ugye, hogy a nőnek a hallgatása az mindig egy kihívás, az mindig a férfinak szól, hogy faggass tovább, kérdezd meg, hogy mi a bajom. És ne állj le ott az első perc, hogy semmi bajom. Amikor látod a gesztusanyomban, a mimikámból, hogy rossz napom volt, nem érzem jól magamat, tehát egy nő mindig arra vágyik, hogy tovább kutasson a férfi, és kényeztesse, kibeszéltesse őt a problémáival, míg egy férfit meg általában zavar, hogyha akkor is beszédre akarja bírni a házastársa, amikor ő magában akarja a dolgot elintézni, letudni. Ilyenkor a férfiak milyen tevékenységet választanak, amikor valamit magukban meg akarnak vitatni magukkal?
Mondjuk elmennek horgászni, számítógépeznek ilyen minimális egyi kapacitást igénylő játékokkal, újságot olvasnak, esetleg elmennek sörözni a haverjukkal, aki ugyanilyen beállítottságú, és nem kell megbeszélni, csak a sört inni.
Azért egy kicsit persze ilyen egységú megközelítés volt, de annyit mindannyian érzünk belőle, igen, hogy teljesen máshogy kezelik a mindennapi kihívásokat. Az is egy érdekes tanulság volt ebből a tanulmányból, hogy egy férfi, ha valakit megkérdez az ő problémájával kapcsolatban, akkor mire vágyik?
Arra, hogy elmondja, hogy mi a probléma, és nem azért kérdeztem,
és, hogy és kér egy konkrét tanácsot általában. Igen. Mit tegyek ebben a helyzetben? Míg egy nő nem feltétlenül megoldást kér,
hanem odafigyelést.
Hanem odafigyelést. És a férfi követi el sokszor a hibát, hogy
amikor jön ez a párbeszéd, hogy na most akkor mi a baj szívem, semmi, akkor az ott le van zárva. És akkor onnantól kezdve lehet, hogy a férfinek meg volt rá a szándéka, de mint mondtam, a szavakra támaszkodik, ebből adódóan, hogy a nő azt mondta, hogy semmi, akkor itt a történet le van zárva, szívemnek semmi baja nincsen, úgyhogy boldogan élünk tovább ma is. Ja nem.
Aztán ebből valamilyen másik vita kialakul, teljesen függetlenül a dologtól.
Aztán nem is figyelsz rá, és a többi holott meg a szándékot.
Tehát az egyik nagyon klasszikus hiba az, amikor a férfi nem veszi észre, hogy tovább kellene faggatni a nőt, meghallgatni, annak ellenére, hogy ő azt mondta, össze, hogy nincs semmi baj, de utána azt a hibát is el szokták követni a férfiak, hogy meg akarják oldani a nőnek a problémáját, mert hogy ők megoldásorientáltak a férfihoz. Racionálisan, valamint túl akar jutni, lezárjuk, becsukjuk mappa eltéve. Még egy nő sokszor olyat vett föl, amire nincs is megoldás, túlmutat rajta, nem ez a lényeg benne, hogy megoldjuk, csak az, hogy kibeszélhesse, meghallgassuk, babusgassa, dédelgesse egy kicsit a párja ebben a helyzetben. És hát a férfi nagyon elrontja, hogyha fejér olvas, hogy mit kellett volna megtenned, egy kicsit olyan lekicsinylő is a másikkal, hogy na, még erre se vagy képes, hogy ebbe belekeveredtél ebbe a helyzetbe. Azt gondolom, hogy azért egy pár annyi magunkra ismerhetünk a rádióhallgatók közül is, akár férfiak, akár nők, hogy milyen hibákat követünk el a kommunikáció terén. Mit gondoltok, hogy egy párkapcsolatban, illetve most már tovább nézve házasságban, családban, hogyan lehet elejét venni annak, hogy félreértések tömkelege, és ebből adódóan akár konfliktusok vagy válságok szülessenek?
Állandó párbeszéd őszintén mindenről.
Szerintem az is fontos, hogy ne hazudozzunk, hogyha valami probléma van, akkor ezt el kell mondani, és nem esik hátra mögött adja meg az adott fél.
Hát egyszerűbb is lenne, hogy a ketten ugrálnak neki a dolognak, hogy megoldják. Előbb lenne vége, nem lenne annyira fájdalmas, és mégiscsak egy csapatot alkotnak elvileg.
Tehát őszintességet mutatok, bizalom, ugye hát kivel legyek a legőszintébb, hanem épp azzal, aki egyszer igent mondott az életembe. És amit mondtatok, az gyakorlatilag belefoglalható egy szép szentírási mondatba, hogy ne nyugodjék le a napharagotok fölött. ez egy nagyon fontos dolog lenne tényleg, hogy ha valamit bele is szaladtunk napközben, de valóban mielőtt mondjuk a közösítvesi ágyba lefeküdnénk, azért előtte csak jó volna úgy békével nyugtázni a napot is úgy elválni, hogy legalább annyi ki legyen mondva, hogy ne haragudj, nem úgy akartam, veled vagyok továbbra is, segítelek téged. Tehát a kommunikáció mindenképpen nagyon fontos. Ezzel ellentétben mondjuk a mai családok sokszor mire szorítkoznak? Rendes minőségi kommunikáció helyett.
Üzenetekre. Mondjuk kiírja a hűtőre, hogy kaja ott van, melegítsd meg, zárulj el, hidegen, mert fájni fog a hasad.
Vagy csak félszennyi rossz megvan oldva.
És ugye azok ezekkel üzenetekkel, hogy hiányzik az érzelmi dolog, nyilván nem írjuk mellé azt, hogy szeretlek, fontos vagy, mert ezeket olyan fölöslegesnek tartjuk. Tudom, emlékszem egy ilyen történetre, hogy ez is ebben a filmben volt, hogy fölhívta a férfi a feleségét, és mondta, hogy mennyire szeretlek, és az azt mondja, hogy mi a baj.
Igen.
Hát egyszerűen arra gondolunk, hogy így kezd valaki egy mondatot, akkor már valami probléma van, mert ez annyira nem természetes, hogy ezt mondjuk egymásnak, ezt a dolgot. Én sokszor adom azt elégtételnek pároknak, házasoknak, hogy köszönjenek meg egymásnak, amit csak tudnak a mai napon, vegyék észre a másik áldozatát, amit értük hoz, és ne vegyenek természetesnek semmit, hanem mindenért legyenek hálásak.
Mert ami ennek kell lenni az alapnak, csak hát ezt így elfelejtjük. Ez ilyen érdekes dolog.
Ha már a kommunikáció területén vagyunk, akkor nagyon közel van ez a területhez, egy másik fontos terület egy keresztény házasságban, hogy a kapcsolattartásunk nem csak egymás irányában kell, hogy megnyilvánuljon.
Hát ugye Istennel nyilvánulom.
És itt egy új minőség jön be, hogy nem csak az én Isten kapcsolatom,
hanem a család.
Hanem ezentúl ugye a kettőnké, meg a család. Tehát nagyon jó lenne, hogyha közös imák is lennének, közösen megfogalmazott vágyak, tervek, mi megyünk keresztül, az Isten elé vigyük együtt, és ez majd utána később a nevelésben is nagyon fontos lesz, hogy a gyerek látja, hogy apa, anya együtt imádkozik, akkor az ő életébe is természetesen beleépül a imádság, és aki jól imádkozik, vagy imádkozik az életében, az sokkal jobban kommunikál a mindennapokban, odafigyelőben belé válik. Mely szavak azok, amelyeket azért, hogy a világban is elég gyakran emlegetnek, amiket nem kéne engednünk, hogy kikopjon a kommunikációnkból.
Köszönöm.
Légy szíves.
Szívesen.
Kérem. Hálás vagyok. Igen, igen. Igen, igen. Azt hiszem, hogy ezek, amiket itt is kapásból tudtatok, azok, amelyekkel is spórolunk a mindennapokban, pedig nagyon fontos lenne. Két olyan területet említettünk a mai adásban, amiről heteket lehetne beszélni, azt gondolom, az anyagiakhoz való viszonyunk és a kommunikáció területén a hozzáállásunk. Ebben a felvillantásban is kiderült, hogy mennyire gazdag mind a két téma, és mennyire fontos mind a két téma a jegyesség idején, hogy tisztázva legyen. Talán a mai adásban egy kicsit közelebb kerültünk a jegyes oktatásban betöltött szerepéhez is ezeknek, meg egyáltalán a keresztény házasságra készülő párok életében is tudtunk ötletet adni arra, hogy ezek a témák feltétlenül legyenek ott a megbeszélt dolgok között, mielőtt egybe kelnek. Imádságunkat természetesen ma is a házasságra készülő fiatalokért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott adásunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portré műsorunkban Farkas József Fafaragóval Somosvári Eszter Anna beszélget. Majd a Líceumi Krónikát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Ezután hajnali egy órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Zöld Hullám című környezetvédelmi magazinunkban szó lesz az Észak-Erdő ZRT közelgő Mahócai kisvasút programjáról, valamint a miskolci komposztkertekről is. Hajnali 3 óra után híreket mondunk, majd a közélet délelőtti adását ismételjük meg, melyben bemutatjuk a Regea alapítványt, valamint szó lesz egy rendkívüli adományozásról is. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Virincsik Márton, Debnár Ádám, Donkó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Runda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turis Arolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Pál és Barnabás, mihelyest megérkeztek, összehívták az egyházat. Elbeszélték, mi mindent tett általuk az Isten, és hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Szent Gáli Kata, Látatlanba. Én azt se tudtam, hogy mi az élet. Én nem akartam azt se, hogy legyek, és lettem, születtem, mint annyi más gyerek. Nem faggattál, hogy mit is szeretnék, milyen országot, milyen hazát, és síkot inkább, vagy simogatásra váró kis dombok hullámos sorát, még azt se kérted, hogy miféle múltat, pedig te tudtad, hogy befolyásolnak örökké. Útravalónak adtál egy lapot, üres papírlap, ez hát a jövő, az enyém. Majd ráíródik minden, ami jön felém, az elkövetkező esztendők hosszú, ballagó sora. A legelején anyám mosolya, sikerek, arcok, keserű kudarcok, aztán betegség, meg jön a halál is, hogyan, ki tudja, vagy csak elválik. Most még lebegek, mint őszi pók a szálon, és mint az álom minden oly laza, s te mondod, hogyha szeretek, aláírom a nevemet, így, hát írom, vállalom, Kata. Mennyei atyánk, elég gyakran megtapasztaltuk, hogy a világ nem tud békét adni nekünk. Ó, enged éreznünk, hogy ígéreted is találó, miszerint semmi sem képes a világon elragadni tőlünk békédet. Jöjj hát, csendesítsd le háborgó lelkünk hullámait, csitítsd a vihart bennünk, és add nekünk békédet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.